Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Jó dolog az Úr Isten dicsérni. Erről szól az az ének is, amelyel az Isten tiszteletünket kezdjük. Keressük meg a 450. dicséretünket, és az első verszakát énekeljük. Elfoglalva a 485. dicséretünket keressük meg, folytassuk ez énekünk verseinek éneklésével az Isten tiszteletünket, tehát a 485. énekünket énekeljük végig. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most Zakariás próféta könyvéből hangzik hozzánk, a 8. fejezetből, a 8. fejezet első 19 verséből. A következőképpen.
A seregeknek urának szava szól. Ezt mondja a seregek ura. Féltem a Siont, nagyon féltem. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt. Ezt mondja az Úr. Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálembe fogok lakni. Akkor Jeruzsálem igaz városnak nevezik, a seregek urának a hegyét pedig Szenthegynek. Ezt mondja a seregek ura. Fognak még öreg emberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és lányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ezt mondja a seregek ura. Bár lehetetlennek tűnik e megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura. Én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Ezt mondja a seregek ura. Legyetek erősek ti, akik hallottátok ezeket az igéket a proféták szájából akkor, amikor lerakták a seregek ura házának az alapját, hogy felépítsék a templomot. Mert azelőtt nem ért semmit, amit az ember keresett, sem az, amit az állatával keresett. Nem volt biztonságban, az ellenség ellen indítottam. De most már nem leszek olyan a megmaradt népemmel, amilyen azelőtt voltam. Így szól a seregek ura. Mert békességben vetnek, a szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég megadja harmatát, és mindezeket a megmaradt nép tulajdonává teszem. És bár átkozott voltak a népek között Júda háza és Izrael háza, én megsegítelek benneteket, és áldottak lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek, mert ezt mondja a seregek ura. Bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek megharagítottak engem, így szól a seregek ura, és azt nem bántam meg. Most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek! Ezeket tegyétek, mondjatok igazat egymásnak, hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban, ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt. Mindezt gyűlölöm én, így szól az Úr. Így szól hozzám a seregek urának igéje. Ezt mondja a seregek ura. A negyedik, az ötödik, a hetedik és a tizedik hónapban tartott bőjt vidám örvendezéssé és boldog ünneppé lesz Júda házában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet.
Urunk Istenünk, tegye áldottá igét életünkben, és mi ne csupán hallgatói legyünk a szavának, hanem megtartói is. Most foglaljuk el a helyünket, és hajtsuk meg fejünket imádságra. Mennyei édesatyánk, köszönjük az éjszaka pihenését, ezt az új reggelt, és köszönjük neked, hogy eljöhettünk házad csendjébe téged imádni, és veled beszélgetni. Nélküled kiszárad a szívünk, és ellankadnak a hit lángjai bennünk. Ezért vagyunk semmiségektől is fáradtak, és ezért vagyunk egymás iránt kedvetlenek, életünk dolgaiban pedig borulátóak. Vágyunk arra, hogy a magunk építette falat te magad ronsd le körülöttünk, hogy újra derűs és élő legyen a lélek bennünk. Add ehhez most kérünk áldott szavadat, az igét, és ajándékozz nekünk jelenlétedet a Szentlélek eljöttében. Jézusért kérünk, hallgass meg minket imánkban. Amen. Ötödik zsoltárunk első verszakát énekeljük most készülve Isten üzenetének meghallgatására. Thank you. Nyíljon meg szívünk Isten beszéde előtt, amely most Zakariás könyvéből hangzik hozzánk a 8. fejezetből, az előbb hallott szakaszból is, és annak folytatásából most a 20. verstől a 23. versig terjedő szakaszt olvasom. Ezt mondja a seregek ura, eljönnek még a népek és a többi város lakói, és az egyik város lakói a másikba menve mondják, gyertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk a seregek urához. Én is megyek. Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a seregek urához folyamodjanak, és az Úrhoz könyörögjenek. Ezt mondja a seregek ura. Azokban a napokban 10 is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják. Ha tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Úgy tűnik, hogy a kilátástalanság, a bizonytalanság, a reménytelenség sötét fellege egyre jobban beborít bennünket. Ezt lehet legalábbis érzékelni. Tulajdonképpen bármerre járunk, kellünk. Beszélgetéseink nagy részét ezek teszik ki, hogy mi nincs, mi hiányzik, mit kellene másképpen csinálni, legalábbis szerintünk. És mi keresztények is sokszor talán csak bólogatunk, vagy még hozzáteszünk, mármint soroljuk mi is a panaszainkat, és nem nagyon tudunk mit mondani. Miben reménykedhetünk még egyáltalán? Miben reménykedhetett egy fogságban élő, szétszilált nép, vagy helyesebben így kellene talán fogalmazni, hogy nép töredék? Zakariás proféta júdai kortársai. Emberileg nézve, semmiben. Krisztus előtt 586-ban rohanta le Babilon, a kicsi Júda országot. A városokat lerombolták, a jeruzsálemi templomot kifosztották, a földeltették egyenlővé, és a lakosság színe javát deportálták Babilóniába. A prófétai könyvek alapján mindez a nép bűne miatt történt. Miben reménykedhet hát a nép? Miben reménykedhetünk mi? Ezen a mai istentiszteleten erre keressük a választ. Isten igéje alapján, amelyet hallottunk Zakariás próféta könyvéből, de egy kicsit kitekintünk az egész könyvre is. És az első, amit megállapíthatunk, és amire rácsodálkozhatunk, vagy talán lehet, hogy egy kicsit ezen inkább megdöbbenünk, az az, hogy miben reménykedhetünk az Isten igazságosságában. Zakariás próféta mindenek előtt erről szólt, hogy Isten igaz bíró, aki megbünteti az ő népét is, a meg nem bánt, és meg nem vallott bűnökért, de megbünteti népe ellenségeit is, minden bűnökért, azokért is, amikre ők már nem is emlékeznek. Mert nem lehet következmények nélkül vétkezni. Megtévesztő, hogy Isten nem azonnal ítél, kivár, és a gonoszok éppen ezért belemerülnek a vétkeikbe. Azt hiszik, hogy nem lesz semmi következménye azoknak. Isten azonban számon tartja a bűnöket. Csak azokat törli, egyszer s mindenkorra, amiket az ember bűnbánattal megvallott, elhagyott, és kérte az ő bocsánatát. Abban a helyzetben, amelyben akkor éltek ott Zakariás kortársai, ez a kisembereknek, és a sokaság igazából ezekből állt, nagy vigasztalás volt. Ez azt jelentette, hogy ne keseredjetek el a sok gazemberség miatt, ami körülöttetek van, és ami sokszor nektek is kárt okoz. Ne ti akarjatok bosszút állni. Ne abból álljon a beszélgetésetek, hogy ezeket meg azokat szítjátok állandóan. Legfőképpen ne kövessétek az ő rossz példájukat, mert nem lehet következmények nélkül vétkezni. Isten megbünteti a bűnt. Isten igazsága érvényesül. Sokan úgy szedték meg magukat, hogy csaltak, loptak, hazudtak. Úgy épültek a házak, hogy az építőanyag meg a rávaló pénz egy része lopott volt. És éltek boldogan ezekben a házakban, olykor még dicsekedtek is, hogy milyen előkelő házaik vannak, az új temploma pedig még romokban hevert. De Isten látja azt, hogy miért dolgoztak meg valójában, és hogy mi a lopott gerenda meg a lopott tégla az épületekben. És ha azt meg nem bánják, jön az ítélet. A legszomorúbb az volt, és ez mutatta igazán, hogy milyen mélyre süllyedt a nép, és mi is ma, hogy már nem tartották bűnnek a bűnt. Azt olvassuk a könyv vége felé, vétkeznek, és nem tartják az bűnnek. Sőt, megmagyarázzák. Megmagyarázzák valahogy így, hogy aki lop, az igazából csak ügyes, aki csal, az életre való, aki hazudik, jó diplomata, aki házasságot tör, az természetes ösztönnek ad természetes kielégülést. Nem tartják ezeket bűnnek. Isten azonban nem felejti el a meg nem bánt bűnöket. Isten igazságos, és nem nekünk kell igazságot tennünk. Ilyen igék juthatnak eszünkbe még a Szentírásból ezzel kapcsolatban, hogy magatokért bosszút ne álljatok, hajtod igazságosan ítélőre. Vagy egy más helyen azt mondja az Úr, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Zakariás próféta tehát ott az általános fejetlenség és törvény nélküliség idején próbálja nyugtatni a kis embereket, hogy bízzatok az Úrban. És még csak ne is arra vágyakozzatok, hogy ő álljon bosszút a gonoszokon. Ő számon fogja kérni úgyis mindenkin a maga cselekedetét. És amikor mindenki csak sütögeti a maga pecsenyéjét, amikor ügyeskednek, helyezkednek, erőszakoskodnak az emberek, amikor megalkusznak, vagy kétségbe esnek, Isten akkor is a helyén van, és ő teszi a dolgát. Isten igaz bíró. Várjátok ki, amíg ő igazságosan ítél. Miben reménykedhetünk? Miben reménykedhettek akkor ott? És mi is ma? Az Isten igazságossága mellett, az Isten féltő szeretetében, az Isten kegyelmében, irgalmában. Zakariás próféta igehirdetéseiben visszatér az a gondolat, hogy az Isten irgalmas pásztor. Többször is használja ezt a képet, és ezzel mindig azt akarja szemléltetni, hogy Isten gondoskodása, védelme, kedvessége nem szabad, hogy feledésbe merüljön. Vegyék észre az emberek, vegyük észre, hogy ki is a mi Istenünk, hogy tele van irgalommal, hogy nem arra vár Isten, hogy elverhesse a port a bűnösön, hanem hogy megtérjen a bűnös, és ne kelljen ítélni. Arra vár Isten, hogy irgalmát, kegyelmét, ajándékait kiáraszthassa a benne bízókra. Reménykedjük tehát a nép, és reménykedjünk mi is az Isten irgalmában. És hogy ennek milyen sokféle bizonysága van, az Zakariás próféta könyvében szinte nem győzi sorolni, csak itt ebben a fejezetben is nem egyet olvashatunk. Ígéri Isten mindenek előtt azt, hogy hazahozom őket a fogságból, Babilóniából, és újra Jeruzsálemben laknak. Aztán a folyamatosan nélkülöző népnek elhangzik az ígéret, békességben vetnek, a szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég megadja harmatát. Még azt is hozzáteszi, hogy és mindezeket a megmaradt nép tulajdonává teszem. Mostani nehéz helyzetünkben, panaszkodásaink közben azt hiszem érdemes ezt a néhány sort, Istennek a szavait alaposan végig gondolni. Isten valóban Úr mindenek fölött. És ő megteheti, megadhatja, hogy békességben lehet vetni, hogy a föld megadja termését. Fáradozásainkat igazán eredményessé az Isten áldása teheti és teszi. Pedig nem érdemlik meg. Ők sem érdemelték meg, mint ahogy mi sem érdemeljük meg, de nem is az érdemünk szerint ajándékoz Isten, hanem sokkal inkább a szükségeink szerint, sőt, még azt is felfedezhetjük az igében is, mert a mindennapokban, ahogyan bánik velünk az Isten, hogy az ő kimondhatatlan gazdagsága szerint cselekszik sokszor velünk, holott tényleg nem érdemeljük meg. Na aztán ilyeneket mond itt Isten, hogy az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek valósággal és igazán. Isten ismerte a nép szívében lévő sok bizonytalanságot, kételkedést, nyugtalanságot, küzdelmeiket, a hitetlenséget. És miután elhangzik az ígéret, még hozzáteszi ezt is, hogy valósággal és igazán. Gondoljuk csak el, hogy romokban van egy város, Jeruzsálem. Hazajönnek a fogságból azok, akik nem is látták még ezt a várost, hiszen ők már ott, Babilóniában nevelkedtek fel. És mit ígér Isten? Azt mondja, hogy a város terei megtelnek fiúkkal és lányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Lehet, hogy nekünk ez nem mond túl sokat. De hát ott akkor kisfiúk és kislányok, gyermekek évtizedeken át bújtak az ellenség elől. És öregek is lesznek. Ezt is olvassuk, hogy ők is ott ülnek a tereken. Sokan nem élték meg az öregkort akkor. Elpusztultak a nyomorúság, meg a háborúk miatt. És most pedig azt mondja az Úr, hogy ők is ott fognak ülni a tereken. És mindennek az a magyarázata, úgy határoztam, mondja az Úr, hogy jót teszek veletek, ne féljetek. Beteljesedett Isten népén az ítélet, be kellett, hogy teljesedjen. A babiloni fogságban azonban Isten megtisztította a népét, és aztán úgy határoz, hogy jót tesz velük. És aztán ilyen képeket is olvasunk, amelyek akkor rendkívül erőteljes biztatásnak számítottak. Hiszen Jeruzsálem romokban van, nincsenek falai, ki van szolgáltatva az ellenségnek. És azt ígéri Isten, hogy tűzfal gyanánt leszek körülötte. És aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Ennyire azonosul Isten az ő népével, a benne bízókkal. Mert irgalmas leszek hozzájuk, olyan leszek, mintha nem is vetettem volna el őket. Egészen új szakasz kezdődhet Isten népe életében. A megbánt múltra fádlat lehet borítani. És most már előre kell, és előre lehet nézni. Van jövője a népnek. Isten értelmes és szép jövőt készített el, és ebben bízzanak. Ilyen a mi Istenünk. Nagy haragra indult, hallottuk a fejezetnek az elején, annyira félt bennünket. És nem csodálatos, háromszor is elmondja ott, hogy félt bennünket, nagyon félt bennünket, az ő népét. És nagy haragra indult, annyira félt bennünket, annyira félt, hogy a lázadásunk, a bűnünk miatti haragot egyszülött fiára, Jézus Krisztusra zúdította. Isten irgalmassága és igazságossága egyidejűleg teljesedett be a legnagyobb mértékben ott a Golgotai kereszten, mert ott nyert el igazságos büntetését a bűn, és ott derült ki igazán, hogy milyen irgalmas Isten a bűnös iránt, és aki ezt hiszi, az kegyelmet kap. Annak jövője van. Olyan jó lenne, ha ezt mernénk elhinni, hogy jövője van itt a földi küzdelmek között is, de jövője van az örökké valóságban is. És arra érvényes igazán, hogy irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Aki mindezt hiszi, és aki Jézus Krisztust elfogadja megváltójának, élete urának, hittel, azzal nem csak vele lesz az Úr, hanem szent lelke által benne is. Aki pedig Isten szent lelkével a szívében él, abból az emberből világosság fakad. Az Isten világossága árad. Ilyeneket mond itt az Úr az ő népének, hogy mondjatok igazat egymásnak. Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban. Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt. Nekünk is mondja ezt az Úr. De lehet, hogy magunkban úgy feljajdolunk, hogy de hát ebben a világban, ebben nem lehet így élni, hogy igazat mondok a másiknak, hogy igaz és békét szerző ítéletet hozok. Ebben a világban talán még ilyen gondolat is bujkál bennünk, hogy nem kifizetődő így élni. Isten az ő igéjében pedig most pont azt mondja nekünk, hogy csak ez kifizetődő. Mert csak annak az embernek van és lesz jövője. Aki erre vágyik, és aki így akar élni, és ezért könyörög, hogy Uram, szent lelked által tölts be engem, egyre jobban, még jobban, járd át a gondolatvilágomat, a szívemet, az érzelem világomat, az egész lényemet járd át, és üsz ki onnan mindent, ami hamisság, ami hazugság, üsz ki onnan mindent, ami szeretetlenség, ami kapzsiság, ami harag, ami irítség. Tisztíts meg! Segíts, hogy ne a sötétséget terjesszem magam körül, hanem a te világosságodat. Lehetünk Isten szent lelkének felkentjei. És hogyha erre vágyunk, és ezért imádkozunk nap, mint nap, és erről beszélgetünk a mi Urunkkal nap, mint nap, akkor egyre inkább úgy élhetünk otthonunkban, munkahelyünkön, úgy járhatunk, élhetünk a világban, hogy bennünk Jézus Krisztus egyre jobban uralomra tud jutni. És Jézus Krisztus szólalhat meg igazából már rajtunk keresztül. Jézus Krisztus szeretheti a másikat, aki ott van mellettünk. Jézus Krisztust vihetjük az emberek közé. És ott, ahol az ő szent lelke áradhat, ott az emberek egyre inkább meglátják a másikban az Isten teremtményét. Egyre inkább meglátják a másik ember értékeit is. Ott a különböző nemzedékek is egyetértésben, szeretetben lehetnek együtt. És most gondoljunk arra, amit hallottunk itt Jeruzsálemmel kapcsolatban, hogy a gyerekek ott játszadoznak vígan a tereken, és az idősek ott ülnek, magasport megérnek, és nem rontják egymás örömét. Tudnak egymásban gyönyörködni. Azt gondolom, szabad nekünk ennek az igének az üzenetét így folytatni. Hogyha mi Isten szent lelke felkentjeiként kívánunk élni és járni ebben a világban, akkor lehet, és szabad, és megvalósulhat, hogy a különböző nemzetékek is elkezdenek egymáshoz közeledni. Hogy nem tartjuk fárasztónak a másikat, azt a fiatalt, mert olyan zajos, meg mert annyira más gondolatai vannak, meg nem tartjuk fárasztónak az idősebb testvéreket sem, mert ők sok mindent igen már másképpen látnak, mert sok mindent esetleg már másképpen tesznek, mert esetleg már lassabban járnak felnek, mint mi fiatalok. Az én szívemben ezért is oly nagy a hála az elmúlt vasárnapért is, a gyülekezeti napunkért. Amikor Isten tiszteleten együtt lehettünk, hallhattuk az igét, amikor szó volt arról, hogy miért is jó Isten tiszteletre jönni, hogy Isten mit akar velünk cselekedni itt az ő házában. És amikor az Isten tisztelet után is sokan együtt maradhattunk, és együtt fogyaszthattuk el az ebédet, és utána együtt magasztalhattuk a mi Urunkat énekekkel. Együtt gyermekek, fiatalok is voltak, ha nem is olyan sokan, de voltak közöttünk, hála Istennek, és középkorúak és idősebbek. És milyen jó volt megtapasztalni, hogy ahol Isten lelkének teret engedünk, ahol valóban őt keressük, és ahol őt akarjuk imádni, ott az ő szeretete árad, és ott tényleg lehet békességben együtt lenni. És ez is igazából bizonyságtétel. Nem tudom, hogy gondoltunk-e erre is, hogy így is lehet a mi Úrunkról bizonyságot tenni, hogy itt vagyunk az ő házában, hogy a vasárnap óráit a gyülekezet közösségében töltjük. A körülöttünk lévőkben megfogalmazódhat a kérdés. Hát, mi lehet ott? Hogy ezek a vasárnap drága óráit, a pihenőnap drága óráit itt töltik a templomban. Mi lehet ott, hogy nem a plázákban, és nem a bevásárlóközpontokban, és nem egyéb helyeken járnak, hanem itt vannak. Miért? A 133. Zsoltár olyan szépen mondja, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Igen, Isten lelke tudja ezt, és akarja közöttünk munkálni. És a Zsoltár így fejeződik be, és nagyon fontos üzenete ez, hogy csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Bárcsak hinnénk ezt, hogyha mi Isten szent lelkének felkentjeiként, követeinként járunk elünk a világban, akkor az ő világossága és szeretete terjedhet és terjed. És akkor a közélet is világosodhat, ahol nem csak gyalázni lehet egymást, hanem értékelni egymás igyekezetét, és felhasználni egymás igazát is a jó munkálására. És akkor a tiszta és őszinte szeretet végre valóban többet érhet annál, hogy kinek mennyi pénze van, és hogy kit hogyan tud felvásárolni azzal, amit így vagy úgy, de megszerzett magának. Azt mondhatná erre valaki, hogy micsoda álmodozás. Hát semmi nyomát nem lehet ennek látni. Hol vagy mikor lesz ilyen? Erre Isten igéje alapján az a válasz, hogy csak olyan emberekre van szükség ehhez, akik hajlandók megtelni Isten szent lelkével. Akik az életüket hajlandó az Úr Jézus Krisztus uralma alá rendelni. Olyan emberekre van szükség, akik kérik és sóvárognak az Isten lelke után, és ehhez képesek nemet mondani a saját lelkükre is, hogy másik lélek lehessen bennük, mint ami eddig volt, mégpedig az Isten szent lelke. Erre biztat, és ilyen életre akar bennünket elvezetni, Zakariás prófétán keresztül az Úristen, hogy ne csak bennünk, a mi szívünkben éledjen a remény lángja, hanem a körülöttünk lévőknek is segíteni tudjunk, hogy élő reménységük lehessen. Ámen. 463. dicséretünk 3. verszakát énekeljük. Kérjük hát, hogy Isten élő lelke jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már a földön lent. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy Te valóban olyan vagy, mint amilyennek az igében bemutatkozol, és mint amilyennek a néped történelmében is mutattad magad. És igazából ezzel még korán sem mondtunk el mindent rólad. Áldunk Téged azért, ha egészen személyesen is tapasztalhattuk már, hogy Te irgalmas, türelmes, kegyelmes vagy, aki akkor is hű maradsz, ha mi sokszor hűtlenkedünk. Áldunk és magasztalunk Téged ezért. Nem akarunk visszaélni, Urunk, türelmeddel és irgalmattal. Szeretnénk élni belőle. Ajándékozz meg mindnyájunkat azzal, hogy bűnnek lássuk a magunk életében azt, ami szerinted bűn. Ajándékozz meg minket a bűnbánat őszinte könnyeivel, hogy a bűnbocsánat el nem múló öröme is a miénk lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk életünket, jövőnket, családunk életét, jövőjét, de rád bízhatjuk népünk jövőjét. Hisszük, hogy nekünk is készítettél jövőt. Olyan sok mindent megteszünk azért, hogy elrontsuk a saját jövendőnket. Áldunk azért, hogy kegyelmed nagyobb, mint minden bennünk rejlő gonoszság. Diadalmaskodjék a Te irgalmad és kegyelmed a népünk jövőjét illetően is. Megvalljuk bűnbánattal, hogy mi is kevéssé ismerünk Téged, ezért nem tudunk igazán bízni benned. Segíts, hogy növekedjünk megismerésedben, a kegyelemben, az alázatos Neked engedelmes szent életben. Adj a szívünkbe egészséges szomjúságot igéd után, hogy igédet tanulmányozva is jobban megismerjünk, és könnyebb legyen rád bízni magunkat, szeretteinket, népünket. Ezzel a bizalommal hozzuk eléd most a legszemélyesebb gondjainkat, terheinket, hálaadásunkat. Adj nekünk világosságot, tanácsot, eligazítást. Szent lelkeddel támogass, hogy könnyű legyen engedelmeskednünk neked. Kérünk, tégy minket áldássá, mások számára is. Ámen. Most pedig maradjunk néhány pillanatig csöndben, és ki magában folytassa az imádkozást. Most pedig hangosan együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, tudod a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igére válaszoljunk hálaáldozattal, mint az ige tanítja. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse. És hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, ezért hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Mindenek előtt sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő délután 4 órai kezdettel a fiataloknak van az alkalma, ahol a konfirmációra is készülhetnek. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas délelőttünk van, illetve lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken délután 4 órai kezdettel felnőttek számára van konfirmációja előkészítő. Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, ha Isten is éltet bennünket, várjuk szeretettel a testvéreket. Ezzel egy időben a gyermekek számára lent két csoportban tartunk gyermekistentiszteletet. Egészen kicsi gyermekekkel pedig a babaszobában televízión keresztül lehet követni, hallgatni az istentiszteletet. Mivel hónap második vasárnapja lesz a következő vasárnap, ezért istentisztelet után imórát is tartunk, készüljünk így tehát a következő vasárnap délelőtre. Tudjuk sokan, hiszen itt voltunk, és említettem is már az igehirdetésben is, hogy egy hete gyülekezeti napot tarthattunk, hittantanító is volt az egyben. Szeretnék most köszönetet mondani mindenkinek a közreműködéséért. Szeretnék mindazoknak, akik lelki-szellemi módon járultak hozzá ehhez a naphoz, így a hitoktatónknak, a gyerekeknek, a gitárosainknak, aztán azoknak is, akik fizikai segítséggel, kétkezi segítséggel. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a projektort használatba vehettük a vetítésért. Szeretnék köszönetet mondani a finom falatokért, a megterített asztalért, a takarításért. Isten áldja meg mindazokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy együtt lehettünk valóban, és Isten kegyelméből egy szép napban lehetett részünk itt az ő házában. Hirdetem azt is, amit már az elmúlt vasárnapokon is hirdettem, hogy kirándulást szervezünk, gyülekezeti kirándulást, egynapos autóbuszost, október 20-ára, és elnézést kérek azért, hogy én nem jó időpontot hirdettem, mert hogy először valóban október 13-ára terveztük, tehát a helyes időpont az október 20-a, szombat. A Nagykörösi Református Tanítóképző Főiskolát és múzeumát nézzük meg, illetve a Kecskeméti Református Gyülekezet intézményeit, illetve ott Kecskeméten nézünk szét. Lesz idegenvezetés, ebédet Kecskeméten a Református Kollégiumban kapunk, ennek az ára 800 forint. Kérjük szépen, hogy minél hamarabb, illetve jó lenne, hogyha most már a mai nap folyamán jeleznék azok, akik szeretnének jönni a jelentkezésüket, ugyanis az autóbusz megrendezést így tudjuk intézni. Mondtam már az elmúlt vasárnap is azt, hogy az a jó, ha minél többen megyünk, hiszen hogyha körülbelül 40-en lennénk, akkor így mondtam múlt vasárnap, hogy 3500 forint, de úgy néz ki, hogy még ennél is kevesebbe kerülne az autóbusz. Viszont, hogyha kisebb busszal tudunk menni, csak ilyen 30 alatti létszámban, akkor az olyan 4500-5000 forint körüli lenne. Várjuk tehát a jelentkezéseket, bátorítunk, hívunk mindenkit szeretettel. Jelentkezni lehet Nemes Szíbor presbiter testvérünknél, illetve a lelkész hivatalban nálam is. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Varga Lászlótól búcsúztunk, aki 1934. május 26-án Tabajdon született, és ezesztendő szeptember 16-án Budapesten hunyt el. Hadd hangozzanak most is az Úr Jézus Krisztus hívó szavai, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terhetek hordoztok, és én megnyugvást adok néktek, az ő békességét, erejét, és tőle vigaszt kívánunk a gyászoló család minden tagjának. Hirdetem azt is, hogy a ránk következő héten is két alkalommal is búcsúznunk kell olyanoktól, akik gyülekezetünknek tagjai voltak. Így Csápány Mária testvérünktől, talán ezen a néven jobban ismerjük, Jombakné Csápány Mária, Csákány József, Gyülekezetünknek gondnoka volt hosszú éveken keresztül, és az ő testvére Csákány Mária. Az ő temetése holnap 11 órától lesz a régi temetőben. És ugyancsak búcsúznunk kell Kerényi Péterné és Simon Lillától, tőle pedig először itt a templomban búcsúzunk, illetve mi itt búcsúzhatunk. Pénteken 3 órai kezdettel, mert a temetésére majd vidéken kerül sor. Minden gyászoló testvérünknek kívánunk, ami Urunktól, Istenünktől nagyon sok erőt és békességet. Most pedig a 230. dicséretünket keressük meg, és énekeljük végig mind az 5 verszakával, az utolsó, tehát 5. verszakát majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.